Magyarics Tamás egyetemi docens, külpolitikai szakértő az Inforádió arénájának vendége. Azzal kezdtük röviddel a választás, az amerikai választások előtt, hogy nagyon nehéz olyan adatot szerezni, ami egy jó becslést adna arra, hogy mi lesz a végeredmény. Az, hogy az elnökjelöltek most milyen államokra koncentrálnak, és ott mit csinálnak, ez mennyire mutatja meg, hogy honnan remélik a győzelmet?
Tulajdonképpen utolsó egy-két napban 5-6 állam között cikáznak, egy nap több államot is végiglátogatnak. Nyilvánvalóan Florida az egyik ilyen kulcsfontosságú állam, 29 elektrikus szavazattal, a harmadik legtöbb California és Texas után, és nagyon sok múlik azon, hogy ott mi történik. Egyrészt eddig a republikánusok bizonyos fajta előnyben voltak, mert a kubai amerikaiaknak az idősebb korosztálya a republikánusokhoz húzott. A republikánusoknak sokkal keményebb Castro ellenes politikája miatt. Most viszont a fiatal korosztály már nem nagyon foglalkozik ezzel, illetve nagyon sokan költöztek le demokrata érzelműek Floridába, New York és egyéb államokból. Tehát itt a küzdelem meglehetősen kiegyensúlyozottnak tűnik. Ugyancsak kiegyensúlyozottnak tűnhet Michiganbe, amelyik másik kulcsfontosságú állam. Itt Trumpnak vannak bizonyos esélyei, ugyanis Michigan az egyik olyan állam, amely a hagyományos iparágok miatt eléggé súlyos veszteségeket szenvedett
el. Vas és acél.
Igen. Ezen kívül még lehet említeni az olyan államokat, mint mondjuk Ohio, ahol a fehér népesség kb. 70%-os, ott is eléggé jelentős az ipari állásoknak a megszűnése, és ott is gyakorlatilag azt lehet látni, hogy a nagyobb városok demokrata, kisebb helyek, vidék inkább republikánus érzelmű, tehát itt fontos, hogy hogyan fog eldőlni a küzdelem. New Hampshire érdekes módon ugyancsak szerepet játszik, be van ágyazva egy demokrata úgymond Új-Angliába, de a négy elektrikus szavazata akár döntő is lehet, hogyha a korábbi nagyon szoros eredményeket nézzük. Pennsylvania lehet érdekes, bár itt valószínű, hogy a demokraták megtartják az előnyüket, és Észak-Karolina. Észak-Karolina hagyományosan inkább republikánus vadászmező volt, de eléggé sok fekete és latinó költözött Észak-Karolinába, és ezen kívül azt is tudni kell, hogy olyan új iparágak jöttek létre, high-tech iparágak, amelyekbe olyan embereket foglalkoztatnak, akik inkább demokrata érzelműek, hiszen köztudott, hogy Trump támogatói között a döntő többség az felsőfokú végzettséggel rendelkező kétkezű munkás, tehát a magasabban képzettek között tendencia szerint többen vannak demokrata érzelmek, mint republikáns érzelműek, tehát Észak-Karolina is egy ilyen csatatérállam lehet, és aztán nyilvánvalóan Colorado, Arizona ugyancsak hagyomásan republikáns volt, de egyre több latinó költözött, akiket nyilvánvalóan taszíthat, bár nem mindenkit Donald Trumpnak a mexikaiakra tett megjegyzése, illetve a falépítési elképzelése. Tehát ezek az államok azok, amelyek ilyen pillanatban mondjuk játékban vannak. Meg lehet említeni még Utah államot, ahogy mondtam, itt elképzelhető egy harmadik jelölt, hogyha nyer, akkor megzavarhatja ezt a két osztatú politikai mezőt. Iowa-ba szinte valószínű, szinte biztos, hogy Trump nyer. Iowa-ba a lakosság 90%-a fehér, és elsőbb a vidéken lakik, tehát inkább konzervatív hajlamú, mint máshol. Többi állam pedig Virginia volt egy ideig úgymond billegő, de ott valószínű demokrata győzelem lesz. Hillary Clintonnak az alelnök jelöltje Tim Kaine Virginiából jön, tehát ott valószínű azért demokrata győzelem lesz. Tehát ha ezeket az államokat megnézzük, összeadjuk az elektrikus szavazatokat, akkor nagyjából kijön az a szám, amely dönthet egyik vagy másik kerület javára. Ahogy mondtam, Hillary Clinton ezek közül 2-3-at szinte biztosan nyugodtan elveszíthet, és még mindig ő lehet az elnök. Tehát
Donald Trump viszont egyet se veszíthet.
Mágikus 270 szám, neki 538 elektor van. Donald Trumpnak gyakorlatilag nincsen hibázásra lehetősége, ő neki szinte az összeset hoznia kellene, ami hát nem nagyon valószínű, nem lehet abszolút kizárni, de ennek a lehetősége meglehetősen csekély.
Az amerikai hatóságok terror veszélyt jelentettek be több városban is, New Yorkra különösen. Mennyire képes a terror fenyegetés egy olyan állam működését megzavarni, amely egyébként is terror fenyegetésben él nap mint nap, és erre szemmel láthatóan fel is van készülve?
Nem tartom valószínűleg, hogy ez befolyásolni fogja az elnökválasztást. A terrorfenyegetettség Amerikában, különösen a nagyvárosokban azért meglehetősen jelentős. Akkor is, hogyha nincs külön terrorfenyegetettség, azért minden középületnél fegyveres őrök állnak, a bevásárlóközpontoknál civil és nem civil rendőrök és rendfenntartók járőröznek. Tehát az, hogy most külön bejelentettek terrorfenyegetettséget, ez nem teljesen új dolog, mert korábbi elnökválasztások előtt is, 2008-2004 előtt jelentettek be, 2004 előtt Osama Bin Laden egy videóüzenete volt az, amelyik fölkavart a bizonyos szempontból a kedélyeket, de nem tartom valószínűleg, hogy ez a bejelentés, vagy például a fokozottabb terrorveszély befolyásolna az amerikai elnökválasztást.
Szenátusi választások, ott milyen esélyeik vannak a két nagy pártnak?
Igen, nagyon sokat beszélünk az elnökválasztásról, de legalább annyira fontos szerintem a kongresszusi választásoknak a kimenetelés. A szenátoroknál ilyen pillanatban a republikánsok 55-45 arányban, 54-46, attól függ, hogy hogyan számoljuk, többségben vannak, viszont az amerikai választási rendszernek a sajátosságai alapján most nem az összes szenátort választják újra, az egyharmadukat, minden második évben az egyharmadukat. 34 szenátort, azik közül, hogyha jól emlékszem, 23 republikánus, tehát nekik sokkal több helyet kell megvédeni, és annak ellenére, hogy gyakorlatilag 17-18 helyük teljesen biztos, 4-5 hely van, amely nem annyira biztos. Tehát most ezért olyan fontos az, hogy Trump hogyan szerepel, és hogy mennyire tud lefaragni abból a sokokat terjesztő magatartásából, akár még a republikánsok terjesztő magatartásából, mint ahogy sokokat terjesztott a korábbi hetekbe, mert hogyha sokan nem szavaznak republikáns szenátorokra, vagy egyszerűen átszavaznak, akkor azt jelenteti, hogy a szenátust megszerzik a demokraták. Abban az esetben, hogyha Hillary Clinton lesz az elnök, és a demokrata többség lenne a szenátusba, akkor az elnök a szenátusnak a jóvágyásával nevezhet ki kabinettagokat, jelentős magas beosztású tisztviselőket, a legfelsőbb bírót. Egyet legalább Scalia a halála miatt kinevezett. Ezen kívül nagyköveteket, és így tovább. Na most abban az esetben, hogyha és a legfelsőbb bíróságot emelném ki ebbe a szempontból, hogyha Hillary Clinton elnökként és egy szenátusi többséget, demokrata szenátusi többsége a hátában ki tud nevezni liberális beállítottságú főbírót, és két másik főbíró 80 év fölött van, tehát ők is elképzelhető, hogy vagy visszavannak, vagy pedig hát elhaláloznak. Tehát akár 2-3 főbírót is ki tud nevezni Hillary Clinton, és hát köztudott Amerikában, hogy a demokrata elnökök liberális beállítottságú főbírókat neveznek ki, a legfelsőbb bíróságra, a republikánusok pedig konzervatívokat. Ami azt jelenti, hogyha Hillary Clinton akár egy-kettő főbírót vagy bírót ki tud nevezni a legfelsőbb bíróságra, akkor akár évtizedekig egy nagyon aktivista, liberális beállítottságú legfelsőbb bíróság lesz, amely alapvetően meg tud változtatni bizonyos kérdésekbe, társadalmi kérdésekben, ügyeket az első támokban. Viszont ellenkező esetben Donald Trump olyan konzervatívokat tudna kijelölni, hogyha republikánus többség maradna a státusban, és Donald Trump lenne az elnök, akik olyan kérdéseket vehetnének elő, mint például 1973-as Roe vs. Wade, amely legalizálta az abortuszt, vagy pedig akár a sokat emlegetett pozitív diszkriminációs törvényeket visszavonhatnák, illetve legfelsőbb bírósági döntéseket megváltoztathatnák, és egy konzervatívabb irányba vinnék el az amerikai társadalmi kérdéseket. Tehát ezért nagyon nagy a tétje annak, hogy a szenátusban mi fog történni, mi nem fog történni.
De miért befolyásolja a szenátusi választáson résztvevő állampolgárokat Donald Trump teljesítménye, amikor a republikánus politikusok egészen változatosan viszonyulnak hozzá? Tehát nem feltétlenül egy az egyben az a republikánus, aki Donald Trump, nem egy tömbnek tűnik a republikánus párt.
Igen, sokan elhatárolódtak tőle, sokan viszont nem. Tehát van olyan szenátor, aki kezdetben azt mondta, hogy ő nem támogatja, aztán később mégis bejelentette, hogy támogatni fogja, és ez kiadhat arra, akár pozitív, akár negatív értelemben, hogy az ő támogatottsága hogyan alakul, mert hogyha Donald Trumpnak sikerül még több embert maga mögé állítani, és még több republikánus érzelmű gondolja, hogy hát Donald Trump nem a tökéletes jelölt, de még mindig inkább ő legyen, mint Hillary Clinton, akkor elképzelhető, hogy ez a dagály, úgymond magával viszi a republikánus szenátor jelöltet is. Ellenkező esetben viszont, hogyha valaki ellene fordult, és következetesen kitart az álláspontja mellett, akkor elképzelhető, hogy egy ilyen Trump dagály, abba ő elveszne. Tehát akkor nem szavaznának elegen.
De akkor a szenátor jelöltének észnél kell lenni, hogy viszonyuljanak nap, mint nap pontosan, az elnök jelöltjük?
Ugye akkor hozzá kell tenni azt, hogy egy amerikai volt képviselőházi elnök Thomas O'Neill-nek a rögbecső mondása szerint minden politika a lokális politika, helyi politika, tehát nagyon sok esetben talán nem is annyira a szenátoroknál, de inkább a képviselőknél a helyi ügyek döntenek nagyon nagy mértékben. Tehát az, hogy mondjuk Oregon államban vagy Washington államban az X választókörzetben egy képviselőre hogyan szavaznak, az nem biztos, hogy lefedi azt, hogy ő nekik a országos politikába ki a preferenciájuk, Hillary Clinton vagy Donald Trump. Hozzá kell tenni azt, hogy az amerikai választók utóbbi években sokszor azt csinálják, hogy megosztják a szavazólapjukat, ahogy mondják, a split the ticket, ami azt jelenti, hogy mondjuk szavaznak demokrata elnök jelöltre, és republikánus képviselőre és szenátorra, vagy fordítva, vagy képviselő és szenátor között egyik demokrata, másik republikánus, mert sokan úgy gondolják, hogy az nem használ az első államoknak, hogyha egy párt monopolizálja, úgymond, a fehérházat és a képviselőházat is. Ez pro és kontra lehet érveket felsorolkoztatni, hogyha mondjuk ennek a pozitív oldalát nézzük, akkor azt lehet mondani, hogy a szélsőségeket lenyesi, és kompromisszumra kényszeríti a két oldalt, tehát magyarul nem mennek át olyan törvények, amelyek csak az egyik vagy a másik pártnak jók. Viszont ez oda is vezethet, mint utóbbi időben oda vezetett, hogy szinte teljesen leáll a törvényhozás, mert annyira polarizálódott a két tábor. A másik oldal meg, hogyha pozitívan akarom értelmezni azt, hogy demokrata vagy republikáns legyen az elnök és a többség a kongresszusba, akkor úgynevezett munkaképes kormányzat van, amely keresztül tud vinni törvényeket, mint mondjuk az Obamacare volt annak idején. Sokat lehet vitatni, hogy igen vagy nem, de történt valami, és egy törvényt elfogadtak, és elképzelhető, hogy ez a törvény jó, elve nem lehet kizárni azt, hogy valóban az elősegíti az egész országvezetést, nem pedig csak az adott pártnak a politikáját. Tehát mind a két érvet el lehet fogadni, mind a két év mellett lehet találni megfelelő igazolást. Elképzelhető, sőt nagyon valószínű, hogy a republikánusok legalább az egyik házat meg fogják őrizni a kettőből, és inkább a képviselőház, mert ott 60 tag, tehát 60 képviselővel több van, és ez nem valószínű, hogy akkora nagy párfordulás lenne az országos politikába, és ők is azért megfelelő módon le tudják lassítani azért a törvénykezést, hiszen az első támogban bármilyen törvényt mind a két háznak el kell fogadni, a pénzügyi törvények a képviselőházból indulnak ki, tehát ők nekik a, úgymond a tárgyalási pozíciók azért elég jók lesznek, még abban az esetben is, hogyha a szenátusi többség demokrata lesz.
Mi marad Obama elnök teljesítményéből, ha Donald Trump lesz az elnök, és ha Hillary Clinton lesz az elnök?
Hát, hogyha Obama jelen pillanatban azzal kampányol, hogy az ő öröksége Hillary Clinton lenne, tehát...
Ez sokat mond, azt jelenti, hogy semmi nem maradna, hogyha Donald Trump lenne.
Igen, igen, valószínű, mert többek között Donald Trump azt ígérte, hogy az Obamacare-t vissza fogja vonatni, többek között adócsökkentést ígért, akár a legfelső jövedelmi kategóriába levő embereknek is, tehát magyarul azt a fajta a demokrata politikát, ami azért nem mindig nyilvánul meg, hogy az egyenlőségből kiindulva a progresszív adóval próbálják a jövedelmet teríteni. Hát ez a hagyományos úgynevezett Keynes-i politika, hogy az úgynevezett kereslet oldalt próbálják inkább érénkíteni. A republikánusok hagyományosan, mondjuk régen, annak idején az úgynevezett kínálat oldali gazdaságpolitikát folytatják, adócsökkentéssel nem csak a szegényebbeknek, hanem a gazdagoknak is. Tehát az Obama-féle belpolitikai eredmények azért el fognak veszni valószínű, és abban az esetben, hogyha Trump lenne az elnök, és hogyha a szenátusban a republikánusok lennének többségben, akár egy konzervatív főbírót tudnának 9-nek kijelölni és elfogadtatni a legfelsőbb bíróságra, és ott pedig abban az esetben, hogyha olyan ügyek kerülnek a legfelsőbb bírósághoz, amelyek nagyon megosztják a társadalmat, említettem korábban az abortusz kérdését, pozitív diszkrimináció kérdését, akkor, hogyha ellenkező oldalra dönt a legfelsőbb bíróság, akkor mondjuk ezt a fajta Obama-féle egyenlősítő politikát is vissza tudják fordítani.
És ha Hillary Clinton lesz az elnök, akinek ott volt a nyakába Bernie Sanders, akkor mi marad Obama elnökségéből?
Valószínű, hogy egyik oldalról Hillary Clinton külpolitikában valószínűleg erőteljesebben fogja képviselni az amerikai érdekeket, hogy így fogalmazzak. Tehát nem lesz annyira mondjuk visszafogott. Obama elhíresülten a libiai válság kapcsán azt mondta, hogy Amerika hátulról vezet. Hillary Clinton viszont nagyon hangsúlyosan azt mondta, hogy Egyesült Államok előről vezet, előről fog vezetni. Tehát valószínű, hogy aktívabb szerepet fog vállalni akár Csendes-óceán térségében, vagy a Közel-Keleten, vagy akár Kelet-Európában, Oroszországgal szemben, szankciós politika és így tovább. A belpolitikában pedig elképzelhető, hogy kicsit balra fog elmenni, pontosan a Sanders miatt, és a Sanders támogató több 10 millió szavazó miatt, akik nélkül nem nyerni el az elnökséget.
De ami milyen a balra? Igen, pont ez. Igen, milyen a balra Amerikában?
A balra az, hogy többek között a családi kedvezményeknek a körét kibővíteni, a felső fokú oktatásnál bizonyos fajta könnyítéseket vezetne be, többek között ingyenesé tennék főiskolák egy bizonyos típusát, vagy pedig adókat emelnének a gazdagok, tehát a felső 10 000 részére. Bár ez nem pontosan Obama ellenébe szólna, de 250 milliárd dolláros infrastruktúrális beruházást jelentett be Clinton abban az esetben, hogyha elnök lesz. Tehát magyarul Clinton egy sokkal kirovó, osztogató politikát folytatna valószínűleg, mint a nagyon-nagyon pragmatikus középutas Obama. Tehát egyrészt külpolitikában valószínűsíthetően kicsit jobbra lenne Obamától, politikával kicsit balra lenne Obamától, de hát ezek feltételezések ilyen pillanatban az eddigi megnyilvánulások alapján. Hozzá kell tenni azt, hogy hát köztudott, hogy a kampányok során tett ígéreteknek a beváltási árfolyam az nem mindig 100%, tehát nem biztos, hogy pontosan így fog történni, de valószínűsíthető, legalábbis a trendeket illetően, hogy ezek lesznek a Hillary Clinton elnökségének a sarokpontjai.
Mennyi időt kell várni egy elnökválasztás után, hogy a következő elnökjelöltek, vagy az aspiránsok felbukkanjanak egy-egy pártban? Ugye speciális helyzetben van a republikánus párt az outsiderként érkező, de rendkívül sikeres Donald Trump-al. Meddig kell várni, amíg elkezdenek építkezni egy elnökválasztás után?
Hát ez egy-két hónap bártával beletelik, mert egyrészt föl kell állítani az adminisztrációt, és abban az esetben, hogyha Hillary Clinton lesz az elnök, akkor is nagyon erősen elképzelhető, sőt valószínűsíthető az, hogy jelentős változások lesznek, mert az úgynevezett Obama szárny és a Clinton szárny nem ugyanaz a demokrata párton belül. És másodszor pedig nyilvánvalóan nagyon sok éhes eszkimó lesz, akik különböző pozíciókra vágynak. Nyilván van nagyon sok ember nem ingyen és bérmentve dolgozik és tesz egy nappal átéve azért, hogy Hillary Clinton vagy akár Donald Trump győzzön. Ezek az embereket nyilván van, ki kell különböző pozíciókkal elégíteni, illetve a támogatók embereit kell kielégíteni. Különböző pozíciók, a nagyköveti és így tovább. Tehát egyrészt ez, másodszor a kongresszus újra fog alakulni, attól függ, hogy milyen többség. Az amerikai rendszer szerint a többségi párt adja az összes kongresszusi bizottsági elnököt, és a bizottsági elnökök nagy-nagy mértékben megszabják azt, hogy mi és hogyan folyik a kongresszusba, a szenátusba és a képviselőházba, mikor milyen ügyet hogyan tűz napirendre, a bizottsági napirendre, ami megelőzi azt a stációt, hogy egyáltalán a képviselőház, vagy pedig a szenátus egész elé kerüljön bármilyen ügy. Tehát ez nagyon fontos, hogy ez hogyan fog alakulni, és aztán nyilvánvalóan az új elnöknek meg kell határozni a prioritásokat. Tehát itt politológiailag azt szokták mondani, hogy általában az első 1-2-3 hónap, vagy fél év az úgynevezett ilyen kegyelmi időszak, amikor hát még idézőjelben mandátuma van az elnöknek, persze attól függ, hogy milyen többséget szerez, vagy mit nem szerez, hogy akkor egy ügyet megpróbáljon keresztülvinni, és azzal lendületet adni az adminisztrációjának. Általában nem tartják szerencsésnek, hogyha egyszer túl sok ügyet próbál túl széles fronton egy elnök képviselni. Tehát valószínűleg egy-két olyan ügy lesz. Ezek között elképzelhető, hogy az adócsökkentés, illetve az adóemelés, tehát attól függ, hogy még kategóriáról beszélünk, és talán a bevándorlási törvény, ami fontos, és amit a demokraták mindenképpen megígértek a választóiknak, akiknek egy jelentős többsége ezt szeretné. Tehát elképzelhető, hogy ez a két ügy lesz az, amelyiket prioritásként egy demokrata elnök elővesz, és megpróbál az elnökség elején valahogy keresztül vinni.
Kiegyenlítettség jegyében egy republikánus elnök?
A republikás, igen, republikás elnöknél nyilvánvalóan ugyancsak az a bevándorlás kérdése lenne, hiszen ez egy olyan központi kérdés, hogy valami törvényt szeretne, vagy kívánna biztos elfogadtatni Donald Trump, hogy a 10-11 millió illegális bevándorlót egyrészt megszabaduljanak tőlük, vagy részben megszabaduljanak tőlük, vagy legalábbis az egész bevándorlási kérdést egy sokkal ellenőrizhetőbb csatornába tudják átvezetni. Másodszor például az adócsökkentés ugyancsak, tehát visszajöttünk az első számú kérdéshez. Az emberek belpolitikai kérdésekre szavaznak elsősorban külpolitikai. Ezek közül is a pénztárca nagyon fontos, és a másik például a bevándorlás nagyon sok államba, illetve a Donald Trump esetében még kérdés lenne, hogy mit tenne a szabadkereskedelmi egyezményekkel, hiszen láttuk, hogy a támogatói közül nagyon sokan vannak, akik vesztesei ennek a globalizációnak, tehát az, hogy ő megígérte a szabadkereskedelmi egyezményeket újra tárgyalja, tehát elképzelhető, hogy ez a három kérdés lenne, de ez már azt hiszem, hogy kicsit túl sok lenne egyszerre a tányéron.
Magyar és Tamás egyetemi docens külpolitikai szakértő volt az Aréna mai vendége. A beszélgetést felvételről hallották, a műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. Nexterde Tibor vagyok, köszönöm a figyelmet.